Si ustedes trancan la vía democrática.
Tüntetése kísérték Venezuela fővárosában, Caracasban, hogy Nicolás Maduro elnök a héten kihirdette a rendkívüli állapotot. A döntés értelmében a dél-amerikai országban a hadsereg és a polgárőrség ügyel a közrendbe tartására, és ők jogosultak az élelmiszerosztásra, illetve eladásra is. A héten a hatóságok könnygázt is bevetettek, amikor meg akarták akadályozni, hogy az ellenzékiek eljuttassák petíciójukat a Nemzeti Választási Tanácshoz. Céljuk az volt, hogy a testület hitelesítse az államfő leváltását célzó népszavazási kezdeményezés aláírásait. Az ország ugyanis gazdasági szakadék szélén áll. Súlyos élelmiszerhiány és gyógyszerhiány alakult ki, és energiaválság is van, ezért takarékossági intézkedéseket is bevezettek. Sok gyárban leállt a termelés, a hivatalokban pedig csökkentették a munkanapok számát, hogy ezzel is spóroljanak, mármint a bérekkel. A külföldön élő nyugdíjasok hónapok óta nem kapják meg a járandóságukat, a belföldön élőké pedig már alig ér többet a semminél. De vajon hogyan jutott Venezuela ilyen helyzetbe? A következő percekben erről beszélgetünk a szombat reggelben. A stúdióban vendégünk Gózon Imre, Caracasban élő építészmérnök, az ottani magyar ház vezetője, aki éppen 60 évvel ezelőtt hagyta el Magyarországot.
56-os magyar vagyok. Venezuelában mi voltunk a második nagyobb hullám. Az első magyar hullám a háború után érkezett. Ez egy nagyon vegyes hullám volt, nagyon sokan menekültek, mint nácik, vagy nyilasok, vagy volt hortitisztek, és mi voltunk a második hullám, akik teljesen más ideológiai batyúval érkeztünk Venezuelába. Mi frissítettük fel a magyar kolóniát.
Egy fiatal építészmérnök érkezett 60 évvel ezelőtt
Caracasban. Én még nem végeztem el az építészkart, negyed éven éppen bekerültem egy úgynevezett építőművész csoportba. Ott kint fejeztem be a tanulmányaimat. Szerencsére kaptam egy olyan munkát, ahol egy építész professzor volt a főnököm, és ő beprotestált az egyetemre. Már 61-ben diplomáztam Venezuelában.
Ennyire fiatalon, 60 évvel ezelőtt mit tudott erről az országról, és miért éppen ebbe az országba ment?
Külföldön egy rokonom élt, és él, hála Istennek, az unokanővérem, és akkoriban Venezuela, komolyan mondom, egy paradicsom volt. Nyelvtudás nélkül, szakma nélkül, 10. nap nagyon jó állásban voltam, és nagyon szépen kerestem.
Azt mondja, hogy akkor, 60 évvel ezelőtt a paradicsom volt, és igen, a lehetőségek országa. Hát ma azért nem ezek a hírek érkeznek az országról.
Nem, sajnos sokáig nagyon szépen fejlődtünk. Az egész magyar közösség annyira jó módban élt, hogy úgy mondjam, hogy egy nagyon szép magyar házat tudtunk építeni például. A változás nálunk 1990-ben történt, egy fiatal katonatiszt, Hugo Chávez nyerte meg a választásokat. A többi kormány olyan rossz volt az előzőek, hogy a Venezuelában úgy hívjuk, hogy büntető szavazat volt. Elkezdődött egy nagyon erős kubai befolyás, és ő megteremtette azt az ideológiát, hogy a 21. század szocializmusa, ami sajnos nem sikerült jobban, mint az előző századi szocializmus, tönkrement a gazdaságunk olyan mértékben, hogy manapság jóformán az emberek menekülnek Venezuelából. Befogadó ország volt, amikor én kimentem, most Venezuelából mennek el a fiatalok tömegesen.
Ugye a hírekből nagyjából ezt lehet tudni, olvasni, hogy milyen a gazdasági helyzet, de hogy az ember számára, az ott élő családok számára ez mit jelent, azt képzeljük el talán egy picit nehezebben.
Maga a közbiztonságunk olyan rossz. Caracas most már a világ legveszélyesebb városa. Este 8 órakor kihalnak az utcák. Nagyon nehéz nekünk társadalmi életet élni, nem beszélve arról, hogy a magyar házban például nem lehet esti foglalkozást csinálni, tehát kultúreste vagy ilyesmi nem is létezik. 6 órakor mi zárunk, és akkor mindenkit küldünk haza.
Mert így érzik magukat biztonságban, vagy van is erre valamiféle utasítás?
Nem, nincs rá utasítás, ez már a közbiztonság hiánya miatt van. Statisztika szerint közel 50 erőszakos halál van naponta. 90%-át nem is nyomozzák, nem is létezik olyan apparátus, amelyik ezt meg tudná csinálni.
Egyébként a városrészek nagyon erősen elkülönülnek.
Természetesen vannak nagy különbségek, és a domboldalakon, mi úgy hívjuk ranchito, ez a neve azoknak a kis szerény, hogy úgy mondjam, nyomortanyáknak, oda még a rendőrség se nagyon megy be. kollektívóknak hívjuk őket. Ezek az ilyen szervezett bandák, amelyik ugye uralják ezeket a zónákat. A Chávez-nek az volt a politikája, hogy ezeket a bandákat politikailag felhasználja az ellenzék ellen. 10-12 évvel ezelőtt kezdődtek ezek a nagy tüntetések, és hihetetlen erővel és kitartással, ameddig olyan törvényt nem hoztak, hogy a rendőrség éles fegyvert is használhat. És most már ez életveszélyes, mert bármikor tüzet nyithatnak. Semmi eredménye nem lett a tüntetéseknek, mivel hogy elnökrendszerünk van, az elnöknek joga van minden egyes törvényjavaslatot elküldeni az alkotmánybizottság. Most az alkotmány törvényszék azt kijelenti, hogy ez alkotmány ellenes.
Így néz ki tehát a politikai szintér.
Igen.
De ha most a jogokról beszélünk, akkor egy venezuelai lakosnak mihez van alapvetően joga ma?
Igen, hát
kap ön például majd nyugdíjat, hiszen most már azért nyugdíjas korú.
Igen, nyugdíjas korú vagyok, és kapok is egy olyan nyugdíjat, amit, hogyha a reális értékét vesszük, eléri körülbelül a 8 eurót havonta.
Ez nem egy értékelhető összeg.
Egy-egy Venezuelában van kétféle számolás. Az egyik a hivatalos váltás, a másik pedig a reális értéke a pénznek. Óriási a különbség a kettő között. Tehát, hogyha én hivatalosan kapok 80 eurót, akkor annak az értéke körülbelül 8 euró. Hogyha nem lennének tartalékaim, én sem tudnék élni Venezuelában. Ha nem lennének külföldön tartalékaim, nem tudnék utazni. Mert a hivatalos pénz az bolivár. Csak dollárban ad el az Air France egy repülőjegyet, mert a venezuelai kormány nem váltja át neki a reális értéket, tehát nem hajlandók a venezuelai pénzzel dolgozni.
Élelmiszerhiányról, gyógyszerhiányról az ember olvast. Hogy lehet megoldani ezt a helyzetet?
Tönkretették ugye a termelőerőt, az államosítások, azok a vállalatok nem termelnek, azok a magánvállalatok pedig, amelyiket köteleznek termelni, nem tud dolgozni, mert maximálják az árakat, és akkor azt mondja a cég, hogy inkább csődöt mondok, mint hogy veszteségre dolgozzak. Minden külföldről hozunk be. Venezuela jóformán 80%-át az élelmiszereknek is külföldről hozza be. Most ugyanakkor jönnek az olajáraknak a csökkenése, kevesebb a dollár, azon kívül Venezuelának óriási adósságai vannak, mert annak ellenére, hogy volt több mint 10 éven keresztül a legmagasabb olajár, ami létezett a világon, Venezuela teljesen elherdálta ezt a pénzt, úgyhogy a gazdasági helyzet olyan, hogyha véletlenül sikerülne az ellenzéknek átvenni a hatalmat, egy évtizedbe fog kerülni, ameddig Venezuela helyre tudja állítani a gazdasági színvonalát.
Hogy lehet kivédeni a hiányt?
Nézze,
készleteket halmoznak föl otthon? Tehát van egy spájz, ahogy mondjuk
igen,
Magyarországon
mondjuk?
Igen,
készleteket halmozunk föl, mivel hogy senki nem dolgozik, mert a munkanapok most már 2 napra csökkentek. Az embereknek van ideje sorba állni. Ebből sportot űznek a venezuelaiak, mert nagyon jó természetűek. Ott élik a társadalmi életüket. Ugyanakkor, mikor ők megkapják mondjuk 200 bolivárért azt a WC-papírt, amit nekem nincs, akkor ő a sarkon nekem 10-szeresért eladja. Sőt, most már vannak olyan hivatalos sorban állók, akik egész korán hajnalban oda mennek, és akkor eladják a helyüket, hogyha kapnak valamennyi pénzt, akkor azt mondja, kérem szépen, hogy beállhat.
Mi van egyáltalán a boltban? Mit lehet még kapni?
Hát nagyon nehéz lisztet, cukrot szerezni, kávét sem tudunk találni, tej nincs egyáltalán, úgyhogy a sok gyermekes anyák azok nagyon sokat szenvednek emiatt. És az élelmiszerhiányon kívül pedig ott van nekünk a ipari cikkeknek a hiánya, és főleg a gyógyszerek hiánya. Hát én Budapestről tudom elvinni a gyógyszereimet, de csak ez egy személyi megoldás. Nincs semmi ipari cikk behozatal, mert az államnak, ami dollárja van, azt most az élelmiszerre és a gyógyszerre kell, hogy koncentrálja. Mivel megvan ugye a magyar állampolgárságom és a magyar útlevelem, mindig azt reméljük, hogy ez mindig menedéket tud adni, és én megszerettem az egész családomnak. Csak nagyon nehéz lenne otthagyni, amit az ember egy 60 év alatt épített. És hát nekem van egy másik kötődésem Venezuelához, ugye a magyar ház. Én most már 24 éve dolgozom a Magyar Ház választmányában, és most már 12 éve dolgozom, mint elnök. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Hogyha jó lenne a helyzet, és minden menne, akkor én azt mondanám, hogy holnap is szívesen ott hagyom. De most már ez egy kihívás, hogy esetleg tudjuk, vagy nem tudjuk tartani azt a Magyar Házat. Nagyon sokan visszajöttek Magyarországra, azért továbbra is megpróbáljuk tartani a frontot.